60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Beköszöntött a tavasz. Májusban hirtelen minden zöldbe borul, kivirulnak a kertek, szívesen sétálgatunk a napsütésben, és érdeklődve fordulunk a természet felé. Nyitottak vagyunk, barátságosak, és együtt ürülünk a tavasznak. Szerkesztő társaim olyan riport alanyokat szólaltattak meg, akikre szintén jellemző a nyitottság, a sokrétű érdeklődés, kíváncsiság és a természet szeretete. Éri Júli egy operatőrt szólaltatott meg, Béki Zoltán egy sárkánykészítőt, Torda Judit egy polihisztor kertészmérnököt, Somogyi Ági egy világutazóval találkozott, Ámen Zsóka egy különleges gyermekelőadáson járt, ahol Mozart kis operáját mutatták be gyerekek. Remélem felkeltettem érdeklődésüket, jó szórakozást kívánok a mai műsorhoz. Kéri Júli egy olyan operatőrt keresett meg, aki sajátos látásmóddal szemléli a világot, és számtalan művészeti ágban is otthonosan mozog.
Mai beszélgető partneremmel nagyon érdekes kapcsolatunk van. Pont a napokban 30 éve, hogy egyházban lakunk, és mint szomszédok léptenyomban beszélgettünk, de valahogy úgy adódott, hogy az elmúlt pár hétben nagyon sok minden újdonságot tudtunk meg egymásról. És hát ez is adta az alkalmat, hogy leüljek beszélgetni Andor Tamással. Nagyon sokan ismerik nyilván, mint Malás Béla díjas, érdemes művész, kiváló művész, operatőr, de ugyanakkor viszont én most már sokkal több mindent tudok róla, hogy majd, hogy nem azt mondom, hogy ez csak egy pici szerete az életének, hogy operatőr. Egy kicsit akkor egészítsük ki. Én elmondom tűszavakba, hogy úgy mondjam, hogy miket olvastam és hallottam tőled. Tehát, hogy foglalkoztál az operatőrség mellett színészettel, forgatókönyvet is írtál, és még egészen a pályád elején modelleztél, makettet készítettél, sőt, valahol még olyat is olvastam, hogy ötvösként is dolgoztál. Ez a múlt. Jelen időszakodban úgy tudom, hogy verset írsz, prózát írsz, festesz, sőt, valami olyasmit is olvastam, hogy köveket faragsz. Hát most akkor erről mesélj valamit nekünk.
78 évesen eléggé kötelezőnek tűnik, hogy az ember összegezze azt, amit művelt, de közben ne feledkezzen meg arról, hogy még most is ki kell tölteni azt a lukat, azt az űrt, amit egy főtevékenység abbahagyása után hiánybetegségként érez magában az ember, hiánybetegségként él meg. Elég furcsa módon, nagyon botcsinálta módon lettem én filmoperatőr, és mégis végül is az élet pályámon, a sikereimen, hogy is mondjam, ez a foglalkozás hagyta rajta a bélyegét. Eredetileg teljesen véletlenszerűen iskolai dolgok, színjátszások alapján úgy képzeltem, hogy én színész leszek. Semmit nem tettem ehhez hozzá, nem tanultam beszélni, nem javítottam a beszédhibámat, hanem egyszerűen jelentkeztem a színművészeti főiskolára azzal, hogy színész leszek. Mindenféle adottságom, magasságom, dús hajam és minden segítségével tulajdonképpen alkalmas voltam, de Básti Lajos világosan rámutatott a pösszeségemre. És ezzel tulajdonképpen minden felvételin az utolsó pillanatokban kiestem. De olyan felvételi rutinra tettem szert az 5 éven keresztül tartó felvételizések közepette, hogy amikor filmoperatőrnek jelentkeztem, már csak azért, mert mindenáron be akartam kerülni a színművészeti főiskola falai közé, nem utolsó sorban egy szerelem ösztönzésére. És így jelentkeztem először a rendezőszakra, a Simó Sándor Pali Gyarmati Lívia osztályba, ahol felvételt nyertem, a Herskó felvételre javasolt, és egy minisztériumi káderezésen aztán kiestem, az utolsó 20-ból. És akkor a következő fél évben indult az operatőrszak, és oda felvettek. Természetesnek tűnt számomra, hogy annyira beleszerettem az operatőr mesterség, hogy mondjam, izgalmaiba, a hihetetlen változatos lehetőségeibe, hogy nekem a főiskola 4 éve alatt tökéletesen elment a kedvem a színészettől, annak ellenére, hogy a barátaim és osztálytársaim vizsgafilmjeiben különböző apró szerepeket játszottam, nem utolsó sorban, annak tudatában, hogy én színész ambíciókat dédelgetek. Ez aztán tulajdonképpen azzal járt, hogy egy nagyon izgalmas, két oldalról való kiteljesedése volt az én pályámnak operatőrként. A színésszel, a színésznővel való empatikus közlekedés, a nagyon magas fokú megértés, a szeretetteljes, nyitott bánásmód nem emelt falat köztem a szakbarbár és a színművész közé, és ezért lényegében nem is annyira a tehetségemmel, nem a műszaki felkészültségemmel, vagy a szakmai felkészültségemmel futottam végig ezt a nagyon kitüntetett pályát, tegyük ezt idézőjelbe.
Hány év volt?
Hát 65-ben diplomáztam, és ezelőtt 3-4 évvel forgattam az utolsó játékfilmemet. Hát elég hosszú.
Gondolom, hogy hát tudom is, hogy nagyon sok mindenkivel forgattál, de azt hiszem a legtöbbet Bacsó Péterrel.
Hát igen. Első feltűnést keltő filmem Gazdag Gyulával a Sipoló Macskakő volt, utána Simó Sándor barátommal, Siffer Palival, forgattam Mészáros Mártával, Makkárollyal, a Dobrai Gyurival és másokkal. Tulajdonképpen ebből a helyzetből kerültem én nyugdíjba úgy, hogy Bacsó Péter életművének a második felét tulajdonképpen velem csinálta, és egy különlegesen szerencsés helyzetben tudtam a Bacsó Péter barátsága révén leforgatni azt a 15 vagy 16 játékfilmet, amit csak a Péterrel forgattam. Aztán elérkezett a nyugdíj. A nyakamba szakadt a rettenetes nagy szabadidő. Mániám volt a tenisz, és azt egyéb ízületi okokból kellett abba hagynom. Szóval túl sok minden abba maradt, és akkor felbukkantak korábbi ambíciók, és hozzáfogtam mindenféle kézügyességemhez illő dologhoz, mert hiszen a főiskolára a színművészetre való jelentkezések sikertelenségei után mindig valamiben belefogtam. Jelentkeztem az iparművészetire, ötvös szakra, mert közben egy ötvös műhelyben dolgoztam segédmunkásként, dolgoztam ugyanannál a cégnél makett készítő iparművészként is. Tehát ugye előkerültek ezek a dolgok, és után szertettünk egy Balaton felvidéki kis tanyára, ott módom is volt rá, hogy talált kövekbe, hol vésővel, kalapáccsal, hol sarokcsiszolóval torzpofákat rögzítettem, előkerült a vászon, a festék, minden műkedvelői alapon, és közben elkezdtem verseket írni, és az ilyen kezdő, nagyon fiatalkori kísérletek után hosszú évekig eszembe nem jutott, de aztán 20-25 évvel ezelőtt megint elkezdtem írni. És ma már azt lehet mondani, hogy egy költészetet hagyok a gyerekeimre, soha egyetlen sort nem publikáltam, és nem is valószínű, hogy fogok. Ez a íróasztal fióknak való írás, ez azzal az örömmel jár, hogy mindig benne rejlik az a titok, hogy mi lehettem volna.
De miért döntöttél úgy, hogy csak a fióknak írsz?
Ez nem döntés, egyszerűen nem. A következő, amit a barátaimnak olvasom fel időnként a verseimet, és van, mikor tetszenek, van, mikor bátran bírálnak, mert azt szeretem, előre visz. De nem megyek a nyilvánosság elé, éppen azért mondom, mert ezzel egyrészt megfosztanám magamat attól a hittől, hogy azért ez egy kvalitás, amit csinálok, másrészt pedig egy szerénytelen dolognak tartanám, hogy valódi elmélyült tudás és igazi mély kultúra nélkül nekivágjak valamit.
Tehát addig okoz igazán örömet, amíg magaidnak tudhatod.
Igen, ez az én sajátom, ha a gyerekeim időnként bele fognak olvasni, és ez most már tényleg egy nagyon nagy mennyiség, ha azt mondom neked, hogy A4-esben egy méter, ha leteszem magam elé, az már elég sok, tehát ez több ezer oldal. Igyekszem mindenről írni, tehát ami a költészet tárgya, amúgy is lehet, mindenről. Szerelemről, aktualitásról, életről, anyagról, természetről, abszurdról, és remélem, hogy még lesz kedvem néha belelapozni, és újra kidobni belőle, és újra formálni valamit.
Tehát akkor gyakorlatilag arra a kérdésre, hogy is érzi magát Andor Tamás napjainkban, akkor ezt a sok tevékenységet látva mondhatjuk, hogy nagyon jól érzi magát?
Panaszkodni mindenki tud. Jól érzem magam, mert tulajdonképpen panaszkodhatom. Jól érzem magam, mert mindig betuszkolom ezt a rossz szavajárásomat, hogy tulajdonképpen. És van egy relatív egészségem, itt is fáj, ott is fáj, de el tudok menni sétálni a kutyával, vagy az unokáimmal. Hátradőlök a tanyámon, és
saját kesztelésednek.
És elégedetlenül, szomorúan, vidáman a saját keszteléseimnek élhetek, és visszatekinthetek egy többé-kevésbé sikeres életre.
Mindehhez kívánunk még nagyon sok egészséget, örömet, és köszönöm a beszélgetést Andor Tamásnak.
A sárkányeregetés gyermekkorunk egyik játékszere. Ez lett a hobbija annak a fiatalembernek, akivel Béki Zoltán készített interjút. Nem csak a sárkánykészítés, de a légi fotózás is szenvedélyévé vált. A sárkányra szerelt kamerájával Trója romjaihoz is eljutott. A magasban szárnyalva összekapcsolódik ember és természet. Sajátos perspektívából, madártávlatból szemlélhetjük a világot.
Egész különleges előadáson voltam. Egy fiatal ember tartott előadást olyan témáról, amiről az ember el se tudja képzelni, hogy olyan van. Sárkányt ereget, olyan sárkányt, mint amit gyerekkorunkban mi is csináltunk, hogy zsinóról felengedjük a sárkányt, de nem csak azért engedi fel ezt a sárkányt, hogy fönt legyen, hanem ennek funkciója van. Fölküld a sárkánnyal különféle fényképezőgépeket, és fölülről, minthogyha egy madár repkedne ott, és mit lát a madár föntről, hát ő ezen a sárkányon keresztül fényképezi le. Ez egy személyes művészet. Úgy hívják az illetőt, hogy Komjáti István, de művész nevén Komi. Hát hogy jutott neked ez az egész eszedbe?
Én papírsárkányokat készítettem és eregettem az elmúlt években, és a papírsárkány eregetés az egy fantasztikus elfoglaltság, egyfajta kapcsolat alakul ki ember és természet között, de időközben engem a fotózás is egy kicsit megfogott, és amikor meghallottam azt a technikai lehetőséget, hogy egy papírsárkány magasba tud emelni egy fényképezőgépet, akkor szerettem volna kipróbálni, és egyre mélyebbre ástam magam ennek az irodalmában. Sikeresen megépítettük az első légifotós eszközömet, ami az első képeket készítette számomra Budapestről.
Ennek vannak előzménye is, meg irodalma is? Korábban is csinálták? Sokan vagy kevesen?
Nem sokan űzik ezt a hobbit, ezt a szerelmet, de egészen 1906-ig visszakereshetünk a történetében, amikor is egy George Lawrence nevezetű amerikai fickó megépítette az első papírsárkányos légifotós eszközét.
És akkor ezekből az irodalmakból, meg ezekből a hírekből jött neked a kedved, hogy te is ugyanezt csinálod?
Ezekből a hírekből, papírsárkányos fórumokon olvasható tapasztalatokról és ötletekből merítettem én is a tanulságokat, ezeket igyekeztem megvalósítani.
Na most mi úgy hétköznapi emberek úgy gondoljuk, hogy oda megy az illető, kinézi magának azt a helyet, hogy honnan akarna majd fényképezni, oda megy, letekerje a madzagot, fölengedi a sárkányt, aztán gyerünk, lehet fényképezni. Hát így történik ez?
Könnyebb esetben ennyi lenne az egész, hogyha egy mezőről szeretnék légifotót készíteni. De hát egy légifotón egy mező nem túlságosan beszédes, így aztán a városba kényszerül az ember a papírsárkánnyal, ahol viszont nagyon nagy jelentősége van annak, hogy tudjuk azt előre, hogy milyen szélirány esetén, milyen témát, milyen napszakban és milyen körülmények között tudunk felengedni, hiszen a városban nem áll rendelkezésünkre megfelelő terület a papírsárkány feleresztéséhez, ezért a környezet megismerése nagyon fontos, mielőtt a fotót elkészítjük.
Veszélyhelyzet is lehet. Hát tudjuk, hogy a városokban villanyvezetékek, oszlopok, épületek, hát millió dologban beleakadhat az a sárkánynak a madzagja. Itt baj történhet, itt leeshet, lezuhanhat, összetörik a drága berendezés. Hát hogy van ez?
Figyelni kell a környezetet, sokszor ki kell menni arra a helyszínre, amiről fotót szeretnék a légből készíteni. Fel kell mérni azokat a tereptárgyakat, amik útban vannak, jól el kell raktározni a fejünkben, kisebb térképeket lehet rajzolni ahhoz, hogy melyik irányból lehet megkerülni ezeket a fákat, oszlopokat, villanyvezetékeket, hogy ne legyenek útban, hogy ne teremtsek veszélyhelyzetet. És amikor megfelelő szélirány fúj, a jegyzetek alapján, akkor kell azt a helyszínt választani a fotózásra. Például délkeleti szél esetén a Tüskecsarnok nagyon szép szabad terület felől megközelíthető a Műszaki Egyetemnél, északnyugati szél esetén mondjuk a Citadella fotózható könnyebben, vagy akár teljesen nyitott keleti szél esetén az Újpesten található víztornyok.
Veszélyhelyzet. Jön a rendőr. A rendőr azt látja, hogy valami különlegesség történik itt, nem tudja fölfogni, hogy ez veszélyes, kémtevékenység vagy akármi, úgy érzi, hogy itt intézkednie kell. Akkor mi van?
A rendőrök is szép szóval meggyőzhetőek, sokszor segít egy-egy jól sikerült fotóalbum, amiben megtekinthetik korábbi fotóimat, és olyankor sokszor őket is elragadja az érdeklődés, kicsit visszatérnek a gyermekkorukhoz, és ha az ember még egy-egy pillanatra a kezükbe csempészi a sárkányeregetős pulnit, akkor ők is vigyorogva részesei lehetnek ennek az élménynek, és megszűnik ez a problémaforrás.
Na most, ha úgy gondoljuk, hogy ugye egy ilyen lélekvesztő, mert mi az a sárkány? Ugye hát millió dolognak kitéve veszélynek, szélnek, esőnek, akárminek, hát erre felakasztasz egy méregdrága berendezést. Nem félted? Vagy nincs olyan, hogy összetörik, vagy valami?
Félteni már nem féltem a berendezéseimet, hiszen az összeset én építettem az alapoktól, a sárkányaimat én varrom, a sárkányaimat én tervezem, és ez egyfajta bizalmat ad. A fényképezőgépek pedig nem olyan sérülékenyek, főleg, hogyha jól bánik velük az ember, illetve én is igyekszem elkerülni azokat a veszélyhelyzeteket, nem akarok senkinek a semmilyen problémát okozni. Tehát megfelelő helyszínt kell választani, megfelelő időjárási körülmények és megfelelő időpont között.
Említetted itt Budapestet. Na de hát országunkban bizonyára akad még lefényképezni való, és ezt azért kérdezem, mert láttam itt az előadásodnak az illusztrációjába, hogy Magyarországnak jelentősebb részein is működtél.
Borzasztó nagy kihívás olyan vidéki helyszíneket jól lefotózni, ahol nem töltök előtte nagyon sok időt el azért, hogy megfigyelhessem a környéknek a széljárását, a szélirányát, a szélnek az erejét, ezért aztán az elmúlt éveknek a tapasztalatait igyekszem egy-egy vidéki helyszínnél, mint például Tihanynál, Pannonhalmánál kihasználni, és természetesen több fényképezőgép, több súlyban beállított fényképezőgép és légifotós szerkezet sok-sok sárkánnyal a hátamon lehetővé teszi ezeknek a kombinálását, és talán a legjobb elegyítését annak, hogy én mégis megalkothassam a számomra állított képet.
Ez nem is hobbi, ez művészet, vagy minek nevezzük ezt, vagy kettelés valami?
Ez egy fantasztikus pihenési forma, ami számomra örömet és boldogságot nyújt. Nem csak maga az eregetés és a fotózás, hanem a felkészülés, a szerkezetnek a létrehozása, megálmodása és az ezen keresztül való kapcsolattartás a világgal.
És ez a törekvésed, ez megáll a határoknál? Vagy határon túl is gyakoroltad ezt a különleges tevékenységet?
Legutóbb Trójában Trójáról sikerült légifotót készítenem. Borzasztó rossz körülmények között engedtem a magasba a sárkányomat, csepelgett az eső, viharos szél folyt, de hát Trójában nem jut el minden nap az ember, úgyhogy mégiscsak kockáztatnom kellett. Nagyon is a határát súrolta a papírsárkányom teherbírásának a szélnek az ereje, mégis sikerült 2-3 fantasztikus fotót készítenem Trójának a faluváról, ám ott pont jött egy biztonságőr, akinek nehezebb volt elmagyarázni, hogy miről is szól ez a papírsárkányozás, hiszen számára jelentették a beosztottja, hogy egy papír sárkány tereget valaki Trójának mezején.
Borzasztó, borzasztó!
Szörnyen!
Nagy volt a riadalom?
Az első pillanatokban nagy volt a riadalom, szerencsére a hölgy beszélt angolul, lehetett neki is mutatni fotókat, és akkor már boldogan és büszkén osztotta meg velünk a látnivalókat.
Tróján kívül merre felé a világba? Hát hiszen annyi sok érdekes, szép hely van.
Párizsról is sikerült nagyon szép fotókat készítenem. Párizs az sokkal nehezebb, mint Trója. Párizs fölé nem lehet légifotó céllal, semmilyen eszköz sem felengedni.
Mi volt ott az ok?
Ott a törvény tiltja ezt a tevékenységet.
Ha valaki érdeklődik ezután a néhány perces beszélgetés után, hol lehet ezeket a képeket látni?
Borzasztó nagy örömmel látjuk az internetes portálunkon az érdeklődőket. Papírsárkányos légifotó kereső szóra jellemzően az én fotóimat adja ki Magyarországon. Amennyiben érdeklődnek a fényképeim iránt, kérem üssék be a komi kite szót a keresőbe. Ezzel a kereső szóval azt hiszem, hogy igen sok találatot fognak összegyűjteni az internetről.
Nagyon köszönjük ezt az érdekes ismertetőt. Kedves hallgatóim, Béki Zoltán beszélgetett Komjáti István alias Komival a sárkány repüléses fényképezés rejtelmeiről.
Mennyi idő, amíg egy alma magoncból termést adó fa válik? Hol lakik a fügedarázs, és hogyan építsünk panziót a méhek számára? Szeretik-e a csincsillák a fűtött barlangot? Ezekre a kérdésekre ad választ Torda Judit riportalanya.
Tehát egy polihisztorral ülök itt szemben, és kérdezem Ács Istvánt, hogy indult el ez a gazdag élet?
Hogy honnan jött ez? Hát édesanyám ugye 52 óta tulajdonképpen az élet és tudomány szakmai szerkesztője volt, és hát nagyapám, aki ugye ténylegesen ugye erdélyi, hát ott is az állat és növény szeretett ugye családi hagyomány, mesélték, hogy még szelidzett vidrája is volt az udvarban, kanárikat tenyésztett, tehát valahol onnan származik az én nagy természetimádatom. Úgyhogy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, nagyon-nagyon széleskörű oktatásban vettünk részt, de hát mi állattenyésztés, növénytermesztés tanultunk, mi tanultunk építészetet, mi tanultunk talajtant, kertészetet, olyan széleskörűt, hogy szinte polihisztor képző volt ez az agráros, ha valaki komolyan vette, és minden tantárból
volt. És ehhez is csak hozzá tanult élete során.
És hát ugye a hobbi az olyan, hogy az embert húzza, és hát régen még ugye lexikonok voltak, meg könyvtárba járás, hát ma meg a internet korszakában meg egyértelmű, bármire rá lehet kattintani. Mozaik üveget csináltam, szobrázkodtam ólomöntés, viaszveszejtéses ólomöntéssel.
gyönyörű tárgyak vannak.
Akkor fazekas cserepeket csináltam, természetesen akkor kellett hozzáépítenem egy égetőkemencét, fújtatóval, az is megvolt. Mindenből egy kicsivel belekóstoltam, még mondtam is, hogy valami olyasmit képzeltem el az életemre még fiatal koromban, hogy egy-egy mesterhez elszegedni 2 évre, ott jól kitanulni a szakmát, és továbbállni, és az egész életemet egy tanulási folyamat mellett mindent szeretek magam csinálni. Van itt egy kis melléképület, ahol egy kis műhelyem van, idők során szerszámokat szép lassan.
És akkor hogy vannak ezek az almafák?
Mert na most igen.
Igazából hát én innen tudtam, hogy érdemes önnel beszélgetni.
Hát igen, ez nem egy szokásos művelése az alma a kertészetnek, vagy a gyümölcstermesztésnek. Hát nem is lehet gyümölcstermesztésnek mondani. Az az igazság, nagyon pici a kert itt Kispesten, és így egy fajra, az almára szűkítettem le a gyümölcsöket. Van ugyan egy pár kajszi, körte, meg szilvadát, ez elenyésző. És hát valami olyasmit gondoltam el, hogy valamiféle fajtagyűjteményt alakítsak ki. Ez a fajtagyűjtemény tulajdonképpen 4 lábon áll. Az egyik lába tulajdonképpen olyan fajta csoportokat, olyan fajtákat gyűjtöttem össze, amely jelenlegi modern fajtáknak lehet mondani, amiket mindennapi életben találkozunk a zöldségesnél is, hogy legyen ilyen is. Ugyanakkor meg nagy erővel álltam neki, hogy fölkutassam azokat a faiskolákat, nem sokan vannak, ahol tudnék venni olyan elfelejtett régi fajtákat, hát ilyenek például az aranyrenet, a ceglédi piros, a fahéjalma, a kanadai renet. Úgyhogy
és akkor a harmadik?
A visszatérve, tehát ugye volt az elfelejtett fajták, és hát ugye a túrázásaim, kirándulásaim során ugye állandóan forgatom a szememet, hogy hol látok ilyet vagy olyat, hát az emberek ugye a megevett almát eldobják, az alma csutkát. Az alma csutkát eldobják, és bizony néhány az ebben lévő mag kicsirázik, felcseperedik, és egy nagyon szép kis fává nő. Ugye tudjuk azt, hogy 8-10 év kell ahhoz, hogy egy elvetett kis alma magból felcseperedett fa termőre fordul. Na most ezek, hát komoly fákat is látni, útszéleken, vagy például a vasúti sinek melletti lévő töltésben, még annak idején voltam kint 2-3 éve a győri vonalon, hát ott vagy 10 almafajtát szedtem össze, oltóágat gyűjtve róla, ezeket úgy neveztem, hogy ilyen talált új fajta jelöltek, hát természetesen nem fogja fölvenni
ilyen
a versenyt.
Milyen vannak, mert ilyen nagyon érdekes.
Mindig igyekeztem olyan nevet adni, mert valahogy el kellett nevezni ezeket a kis csemetéket, fajtákat, ahol vagy az, hogy hol találtam, vagy az, hogy hogy néz ki. Tehát van ilyen, hogy piros csíkos, van olyan, hogy lukácsházi, van olyan lapos bordás. Van például a köki, ugye a kőbánya kispesti végállomásnál találtam egy csodálatos starkingfát, amit senki nem vetette, csak a természet, és hát abból is hoztam oltóágat. Tehát a negyedik azt jelenti, hogy a tél folyamán én a áruházakban, zöldségeseknél, piacokon járok, és a szép, gyönyörű almákat megeszem, és fajták szerint gyűjtve kitermelem a magjait, azokat hűtőszekrénybe kell tárolni, kapjanak 3-4 hónap hideg periódust, és utána tavasszal elvetve kis alma csírákból, alma növénykékből, hát fejlődnek majd ki a csírák. Most ilyenek vannak már 2-3 éves magoncaim, ezeket hívjuk magoncnak. Na most mivel az alma idegen beporzású, tehát biztos minden egyes almamagból kikelt kis növény az egy hibrid, vagy a méhecske, nem lehet tudni, hogy éppen milyen almafáról hozott a szőrzetén, hát virágport.
És hogy van ez a kétféle füge?
A másik biblikus növény az ősi, ugye a mediterrán füge. Hát szeretnék abból is egy ilyen kis fajta gyűjteményt össze. A fügét ismerjük, ami itt öntermékenyülő, tehát nem kell porozni ahhoz, hogy érett, szaftos gyümölcsöt neveljen. De lent a mediterrán területeken él a meleg környezetben egy fügedarázs, amelyik nálunk már nem él meg, tehát emiatt nálunk ezeket a fajta fügéket nem lehet tenyeszteni, azok meg olyanok, hogy van fiúfüge, meg van lányfüge. Addig a lányfüge nem hoz finom, édes gyümölcsöt, amíg a fiú fügében áttelelő kis fügedarás be nem repül a füge, ugye, amit mi ismerünk, gyümölcsöt, fügét, az egy termés, egy összetett termés, annak a kis lukán bebújik, körbesétál, beporozza az anyafügét, kirepül belőle, és akkor tud meghízni, megnövekedni és megcukrosodni.
Én nem csak növényeket, hanem állatokat is láttam itt. Ami a legjobban megfogott, az a méhpanzió.
Most egy új irányzat van, hogy mindenki próbáljon meg a kertjében ilyen méh csalogatónak ilyen panziókat, kis hoteleket építeni, kifúrt fadarabkákból, csöves nádakból összeállított kis házikót, és ezt a méhek, ezek a magányos méhek, itt a poszméh is ilyen egy kicsit, meg a többi ilyen bundás méhfal, ezek úgy szaporodnak, hogy önálló életet élnek, megtalálnak egy ilyen csöveget, akár egy rossz téglafalban, akár azoknak a kis csövecskéiben, oda beköltözik, oda lerak egy petét, telihordja, vagy megfelelő mennyiségű virágport és nektárt odakészít, majd a cső torkolatát a kis sár gombóccal lefalaz. Egész télen kim volt, ugye utána most tavasszal megtalálták, és már szépen rakódnak be azok a kis lukak, mert ugye szükséges a sok almafa, sok virág, hát kellenek a porzó egyedek.
Igen, nem csak méheknek van itt lakásuk, hanem csincsillának. És
így van. Tehát vannak gazdasági fűrjek, tehát tojástermelésért tartják. Hát egy pár darab tojót tartok, hogy a házi használatra a fűrtojások meglegyen, hogy 5 fűrtojást tesz ki egy tyúk tojást, fehérebb héjú és nagyobb, ritkább, de nagyobb szemű barna pöttyök, a másik az barnásabb színű alapszín és egészen pici kis pettyezettségű barna, tehát ezt élete végéig megtartja, még ha valamit nyilván variál
is. És jó dolguk van itt a csincsilláknak is.
Igen, a csincsilla az a dél-amerikai Andok sziklái között él, Chile, és ókori, vagy hát a középkori indiánoknál kezdték el ennek a vadászatát, és ott is csak az uralkodók használhatták a bundából készült palástot, vagy hát ruházatot. Ebben a múlt század, most már így mondjuk a 20. század közepe felé terjedt el Európában a csincsilla tenyésztés, tehát onnan hozott eredeti csincsillákból, hát aztán háziasították, különböző színvariációkat dolgoztak, tenyésztettek ki belőlük. Az eredeti vadas szín, ez a bizonyos ezüstös szürke, nagy mészkő sziklákból állítottam össze egy ilyen 3x1 méteres ketrecet, alapterületű ketrecet, ahol aztán ilyen kő alatti gőn egy fűtő rendszerrel beépített kis lakóbarlangjuk, hogy úgy mondjam, ami egy ilyen egészségügyi fűtőpárna van beépítve, természetesen úgy, hogy ne tudják megrágni, hogy a kimenő villanyzsinort azt alumínium csőbe borítottam be, meg körbe cementeztem, meg mindent, tehát hogy véletlenül is tudjanak, hogy ne esetleg áramütés érje őket.
Hát István, nagyon szépen köszönöm, és további jó egészséget kívánok ehhez a gazdag, nyitott élethez.
Köszönöm szépen, és hát én is igyekszem, hogy ezeket a kis tavaly elültetett kis magoncokat még meg tudjam élni, hogy érni, hogy teremnek.
Biztos vagyok benne.
Köszönöm szépen én is.
Világot látni, idegen országot, kultúrát megismerni nagyon izgalmas dolog. Iránban járt az a világutazó, akivel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Kedves hallgatóim, bemutatom önöknek Izsó János világutazót. Egyébként pedagógus, akiből 60-on túl lett világutazó, de majd ő elmeséli.
Mindig érdekelt a régészet, és adódott egy olyan lehetőségem, hogy egy magán régészeti egyetemre járja. És ezzel kapcsolatban tavaly volt lehetőségem, hogy Iránba egy 3 hetes utat tegyek.
Miért éppen Irán?
Az összes többi nagy birodalmat már bejártam, az egyiptomiba, hetitaba, a kínai birodalmat. Tehát ez a perzsa birodalom volt az, ami nagyon érdekesnek tűnt. Irán egy óriási ország, körülbelül olyan 18 Magyarország nagyságú, és 78 millió lakosa van. Nyugati részén és az északi részén óriási hegyláncok vannak. A Zagrosz és a Himalájának a déli részén az Elbrusz vagy Elburz hegylánc. Keleti része az pedig egy óriási sivatag.
Tehát itt nagyon változatos.
Sok nemzetiségű ország, körülbelül 50%-át teszik ki az irániak a lakosságnak. A többi rész az a kurdok, azerik, lórik, belugyok, nagyon kicsi arab is, és van körülbelül 1,5 millió türkmén.
Igen, mert most a szomszédos ország.
Pont ez a furcsa benne, hogy ezek a türkmének nem azok a türkmének. Iráni úti könyvek azt írják, hogy annak a nomád türk törzsnek a leszármazottai, akik egykor uralták Iránt. Most a bizánci történetírók a magyarokat nevezték türköknek.
Mi a hivatalos nyelve?
Fárszi ez a hivatalos nyelv, ezt nevezik perzsának. Az írásukról annyit kell tudni, hogy az arab ABC-t használják, de 4 betűvel kiegészítve.
Érdekes ez. Akkor innen van az, hogy bennem is élt ilyen, hogy ott arabul beszélnek.
Kikérik maguknak, ők perzsák. Így jegyezném meg, hogy a magyar nyelvnek egy rendkívül nagy hasonlósága van velük. Én összeírtam valami 48 olyan nyelvi szerkezeti egyezés van a magyar és a jelenlegi fárszi között, ami rendkívül erős. Hát ez... Anonymous gesztáiban is volt róla szó.
Hogy történt az előkészület?
Irán az egy rendkívül kemény diktatúra. Az írás ismeretlen, beszélni nem tudok. Nagyon féltem. Körülbelül 1,5 évvel az indulás előtt elhatároztam, hogy megtanulom az írást is, meg a nyelvet is. Olyan könnyen tudtam megtanulni a fárszi nyelvet, mert hát a birtokszerkezet azonos a magyarral. A személynév mások majdnem egy az egyben azonosak. Tulajdonképpen ez kitöltötte nálam az összes felkészülést, mert megtanultam az írást, tehát most már nem kellett félnem. Nagyon sok helyen beszéltem a helyiekkel, angolul kezdték, kérdeztek valamit, és amikor fárszi nyelven válaszoltam, akkor rátértek a fárszira. Hát például egy azeri csoporttal, amikor beszéltem, az egyikük megkérdezte, hogy ugye terroristáknak tartanak Európába bennünket.
Szóval ez már komoly.
Nem mertem komolyabb kérdéseket föltenni, mert féltem, hogy nekik lesz problémájuk a vallásrendőrség.
És akkor útvonal, ruházat, élelem, ezekre is nyilván hangsúlyt fektettetek.
Férfiak nem. Nők igen. Hölgyek, akár belföldi, akár külföldiek Irán területén vannak, csak olyan ruhában mutatkozhatnak, még este vacsorakor is, bármikor, hogy csuklóig érjen a ruha, és bokáig. Csak az arcuk látszódhat, tehát a fejükön kendő, a nyak is be. Egy vallási rendőrség van, aki ügyel ezekre, és rögtön elviszik, hogyha valami probléma van. Napközben a nőket nem is nagyon lehetett látni az utcán. 2 nőt láttuk, hogy lehajtott fejjel végig rohan az utcán. Tehát egyedül szinte nem is lehettek, kivéve a nemzetiségi területeken. Ott azért sokkal szabadabban, színesebben öltözködtek. Valószínű, hogy oda a vallási rendőrség sem nagyon mert belépni, vagy intézkedni.
Ugyan... Nektek még sapka se kellett?
De... Nekünk nem, semmi. Rövid nadrágban ugyanúgy könnyedén, akár mezitláb is könnyedén lehetett bárhol
menni. Hát ez igazságtalanság. Mivel mentetek?
Repülővel mentünk, úgyhogy Törökországba átszálltunk, és onnan Teheránba. Buszt béreltünk. Teherán szinte középen, északon van Iránban. Jöttünk lefelé, következett Kom, az a vallási központ. Az iszlám vallásnak 2 fő irányzata van, az szunita, meg a síta.
Igen, igen.
Iránban a síta dominál. Lefelé Iszfahán, Jazd, Kermán, Kasan, délen volt Siraz, akkor Sirazból jöttünk föl az Agrosz hegység mentén olyan városokban, mint Ahvaz, Kermanshah, végül Tabriz, és akkor Tabrizból jöttünk repülővel Törökország és onnan haza.
Tehát ez egy igazi nagy körút.
Siraz volt a központ, és akkor ott volt a környékén Perszepolisz, az a leghíresebb ókori perzsa főváros, amit Nagy Sándor, mikor meghódított, akkor fölgyújtotta. Mellette van Paszárgáde, ahol volt a palotája a perzsa királyoknak, Dáriusznak, meg a többieknek.
Legérdekesebb melyik volt számodra?
Nyilván Perszepolisz. Egy monumentális ókori város, ez körülbelül időszámításunk előtt olyan 400-500 környékére lehet tenni, hogy akkor épült ki. Na most képzeljük el, hogy az egy világbirodalom központja volt akkor. Egész jó állapotban van ez a város. Ne. Tehát a dombor művek, az oszlopok, azok még viszonylag jól helyreállítva és látványosak voltak. Például a bejára két hatalmas kőoszlop, átmérője szerintem több mint egy méter, a magassága 8 méter. Én leváltam a többiektől, és felmentem a hegyoldalba, ahol egy sír van. A sziklába belevésve az egyik perzsa királynak a sírja. És akkor onnan be lehetett látni az egész várost. Tehát egy csodálatos látvány volt. Ott próbáltam úgy átélni, hogy most hol is vagyok. Eljutottam egy ilyen helyre, ahol 2500 évvel ezelőtt a perzsa uralkodónak a székhelye és fogadta a világ küldötteit. Szóval ezek egy egészen különleges élményt adnak az embernek, mikor úgy elmélyed ebben. Hogy
a legkellemesebb élményed?
Abja ne. Teherán alatt van egy olyan 150-200 kilométerre talán a sivatag szélén. Ez egy műemlékfalu, nagyon-nagyon régi jellegű építmények. Ott, ahogy kószáltam, összefutottam egy olyan 10-11 egyetemistával. Nagyon kedvesen, nagyon barátságosan fogadtak. Elkezdtünk beszélgetni, utána jöttek, átkaroltak, fotózgattunk. Nagyon szívélyesek, kedvesek, de elsősorban a nemzetiségiek ilyenek. A nyugati részen a nemzetiségiek élnek. A középső részen pedig az irániak. Egészen le a déli részig, a perzsőbölig, illetve a keleti rész, a nagy sivatagos rész, az szinte lakhatatlan. Mi, mikor jöttünk ezen a részen, a sivatagnak, ez a középső határ részén, akkor ott megálltunk pihenni, és mondta az idegenvezető, hogy vigyázzunk, ne menjünk be oda a sivatagba, mert 400 méter távolságban már alá van akmázva. Pedig ez majdnem Irán közepén volt. Nem tudják ellenőrizni, és akkor jönnek a tálibok, vagy Isten tudja, hogy kik.
Őrület.
Egyébként Iránról hagyd mondjak el még néhány érdekességet. Óriási a munkanélküliség. Olyan óriási az infláció, hogy bevezettek egy új pénznemet, a tomant. Az üzletekben már tomantban írják ki. Tehát én 100 euróért kaptam 4,5 millió riált.
Ez sok kimondani, de mit lehetett ezért venni? Tehát egy kiló kenyér?
Tehát körülbelül az egy
euró. Az egy euró körülbelül.
Körülbelül semmilyen alkoholt nem
szabad
fogyasztani.
Be is tartják.
Be kell. Egyébként kutyákat sem lehet tartaniuk. Teljesen tiltott.
Mennyire vannak ők elzárva a modernségtől? Internet? Mobiltelefon.
Van mobiltelefonjuk, tehát tudják használni, van internet is. Többször tapasztaltam, hogy letiltották a Facebookot a vallási vezetők.
Sikerült megkóstolni egy kicsit Iránt, mármint olyan értelemben, hogy a konyháját.
Pólót ettem, Siraz pólót, hosszú szemű rizs, zöldségdarabkákkal, hússal, pilávhoz hasonló valamit. A süteményeket azt megkóstoltam, az magyarhoz hasonló, nagyon finom, krémes süteményeket. Nekem az egész utazás egy csodálatos élmény volt. Szinte minden percben fantasztikus szépségeket láttam.
Nagyon köszönöm.
Mozart 13 éves volt, amikor megírta Sébastien és Sébastien című kis operáját. Hasonló életkorú gyerekek játszották el a zeneművet a Csontvári Művészeti Központban. A gyerekekkel és az előadás rendezőjével Ámen Zsóka készített riportot.
Kedves hallgatóink, ezt a bejátszott vastapsot gyerekek kapták a színpadon, akik felléptek, hol is tek fel? Egy különleges programajánlót tartok a kezembe, Mozart első kis operája, eltáncolva, élő bábokkal. Ilyen előadás sehol Magyarországon, Budapesten nem láthat, csak a Csontvári Művészeti Udvarház színház termében. Itt voltunk, itt szólt a vastaps, akikkel beszélgetek, a szereplők. Tartkozzatok be, legyetek szívesek ebbe a fantasztikus öltözékbe, nem lesz nehéz.
Becken óra.
Ki voltál?
Bastienne.
Igen, te voltál a lány szereplő, igen.
Rövid Dorka, és én voltam a fiú, Bastien.
Igen.
Zappa Vilma, és én voltam az egyik Zirka.
Igen.
Én meg Tapelúz, és én meg a másik Zirka.
De ti bárányok voltatok, bocsánat, nem birkácskák, és volt egy aranyos futtocskák.
Tudném, egy Zilla.
Nagyon jó szerepeltetek. Hogy sikerült? Jaj, hát a varázsló. Nem varázsló?
De, falmese és kolasz.
És ez a varázsló, kérem szépen, férfi öltözékbe, férfi hanggal szerepelt, és közben kiderül, hogy ő egy leányzó. Mindannyian nagyon jók voltatok. Hogy került sor erre a bemutatóra, de ezt már megelőzte egy salzburgi első helyezés is, ugye? Meséljetek nekem. Lányok, ki az elsőbség? Mindenki. Mióta tanuljátok ezt a szerepet?
Régóta tanuljuk már, és egy fesztiválon vehettünk részt Salzburgban, és hát nagyon kedves volt mindenki, és
a fiúnak mi a véleménye erről?
Hát nekem is szinte ugyanez, mint a lánynak. Nagyon-nagyon jó volt, hogy kint lehettünk Salzburgba, és ott is fellépettünk, és tényleg nagyon-nagyon élveztük mindannyian.
Ebben a felkészülésben mi volt a legnehezebb?
Szerintem a legnehezebb a báb mód elsajátítása volt.
Igen, mert?
Igazából ez a mozgás természetellenes, és a kötelek is nehezítették a dolgunkat.
Mert ti hogy is táncoltatok?
Kötelekkel a kezünkön, gumikötelekkel.
Mintha bábok lettetek volna, hatalmas élő bábok, és igen, nektek is az volt a nehéz?
Hát nekünk még egy műkezünk is volt, és ezzel is nagyon nehéz volt dolgozni, főleg azért, mert nem tudtunk semmit megfogni, és ez még jobban nehezítette a... Ráadásul még tátogni is kellett ugye a német szövegre, de mi amúgy is németül tanulunk.
Úgyhogy tátogni. Magyarázzuk el ezt a hallgatóknak.
Hát nem mi énekeltünk, hanem Mozartnak kis operájára tátogtunk, és úgy tettünk, mintha mi voltunk.
És ahogy én figyeltem, teljes beleéléssel és tátott szájjal csináltátok, és ráadásul még a leányzó, a Bastienne.
Igen.
Lányosan csinálta az éneket, és a fiú nagyon határozottan, nagy szájtátival fiúsan csinálta. Úgyhogy senki nem vette észre, hogy te éppen lányszereplő vagy. Nagyon ügyesek voltatok. A hangfelvételen közreműködött a Gruberova, csodás volt, de a ti játékotok, amit mellé rendeltetek, az is nagyon kifejező volt, azon kívül, hogy még a drótrángatást vagy a rángatást is kellett gyakorolnotok. Szerintetek a mai számítógépes világban fogékonyak az emberek, a gyerekek ilyen kis operára?
Szerintem nagyon sok mindenkit érdekel ez a világ és ez a mozgás, és szerintem... Ez nem mindennapi, és nem mindenhol lehet ilyet látni, hogy mintha tényleg azt akarjuk elhitetni a nézőkkel, hogy fel lennénk függesztve, mintha fából lennénk, és mintha bábok lennénk, és föntről mozgatna valaki minket.
Igen.
És ez nem mindennapi.
Mennyi gyakorlás kellett ehhez a darabhoz? Hát művészi szinten csináltátok.
Hát, nagyon sok.
Hát léptem kétszer volt.
Próbánk.
De hát hallod, már a harmadik éve csináljátok, legalábbis a főszereplők, úgy tudom. Hát a birkáknak is fontos szerep jutott, össze kellett a szerelmeseket egy kicsit hogy is mondják ezt, gabajítani, úgy izgultam nektek, hogy össze ne akadjanak ott fönt a madzagok valamiképpen, és nehogy baj legyen. Ehhez is sok gyakorlás kellett, ugye?
Igen.
És a szüleitek mit szóltak ehhez? Itt vannak az izgulós anyukák, az előttem lévő sorba ültek, és a jegyváltásnál is már ugye megismerkedtünk. Mit tetszenek szólni ehhez a hatalmas sikerhez és a játékhoz?
Én már látom egy pár szó, de még megnézném.
Szuperek, igen.
Mondjuk én elfogadom.
Hogyan tovább?
Mestertől függ.
A mester Preisinger Éva, őt fogják a következőkben hallani. Egy nagy vastaps után vagyunk, és a gyerekek élménybeszámolója. És most itt ülünk a felkészítő tanárnővel, mesterrel, koreográfussal, kitalálóval, megálmodóval, Preisinger Évával. Melyik megnevezés illik ehhez a darabhoz, Éva?
Miután a szívem csücske a színház, és soha nem tudtam igazán elszakadni bármi. Tulajdonképpen én ezt először 1990-ben indítottam még Kelenvölgyben, amúgy itt Újbudán, a Kelenvölgyi Közösségi Házban, már több generáció kinőtt, és mindig csak akkor foglalkozom igazán intenzíven velük, hogyha van egy olyan társaság, mert legyen valami kimenete, hogy színdarabokat hozzunk létre, klasszikusokat elsősorban, mert engem azt foglalkoztat, hogy tudja ez a fiatal generáció befogadni ezeket a klasszikus műveket, és a klasszikus zenét és témát. És nagyon érdekes, hogy igenis fogékonyak. Tehát, hogyha úgy fogja meg az ember, és egy picit játékosan, és maguk se veszik észre, és egyszer csak követelik, hogy na még egyszer hatalgassam, na még egyszer csináljuk, akkor én magam csodálkozom leginkább, és szeretik. És én azt hiszem, hogy amit említettem, ha összejön egy olyan tehetséges, egy sodaadó kis társulat, nem kell, hogy sokan legyenek, akkor az ember ingerenciát érez, hogy egy kicsit többet, egy kicsit merészebbet álmodjunk. Így történt ez a kis Mozart kis opera megkoreográfálása rendezése, hiszen Mozart is 13 éves volt, amikor ezt az operát megálmodta, megírta, kottába öltötte, és ezek a gyerekek is fiatalabbak.
És szerelmes volt.
Elképzelhető, és ezek a gyerekek fiatalabbak egyébként, és valóban, tehát hosszú idő óta csinálgatjuk, azért voltak változások, meg van, amikor kinövi egy gyerek a szerepet, ez az igazság. Tavaly például Salzburgban játszottuk, ahol igazán szívet melengető siker volt, hát Mozart szülővárosában egy ihletetten léptünk a színpadra, és nagyon izgultunk, hogy fogják fogadni, és hát ovációval.
Megelevenedett a zenésznek a álma tulajdonképpen.
Igen.
Nagyon nehéz lehetett összehozni a zenét és a mozgást, különösen így, hogy nem természetes mozgással, hanem bábmozgatással történt az egész.
Igen, hát...
Mi adta az ötletet ehhez?
Hát lényegében, hát a barokk. Tehát a barokk színjátszás. Még nagyon régen, amikor a magyarországi barokk éve volt, akkor a Köllön Miklós megálmodta, hogy elevenítsük fel, akkor már megvolt a színházam, a gyerekszínház, a barokk gyerekszínház játszási formát, amikor opera énekesek énekeltek a függöny mögött, és a gyerekeket mozgatták, mint bábok. Hát ez ilyen kis ingyenség volt. És hogy miért ne csináljuk meg magyarországi barokk éve Eszterházi kastély? Na akkor csináltam meg először ennek már 15 éve. Akkor volt belőle egy sorozat előadás az Eszterházi kastélyban, utána vége szakadt, kinőttek a gyerekek más, tehát ez egy teljesen más csapat, és most valahogy úgy éreztem, olyan ügyesek voltak ezek az újdonsült tanítványaim, hogy arra gondoltam, hogy képesek ennek a technikának az elsajátítására, mert ez tényleg egy nagyon nehéz technika, sok mindennek egybe kell lenni ahhoz, hogy belemerjek vágni mondjuk egy ilyen nagy ívű dologba, aprólékos türelemjáték, szeretettel, ők is szeressék, én is szeressem, tehát hogyha a csillagok úgy állnak, akkor
nincs fiú a csapatban.
Nincs, hát a fiúk, igen, volt olyan generáció, hogy volt, most nincsen, de áthidaljuk, semmi gond. Én azt hiszem, hogy hiteles volt.
Tökéletesen. Nekem azt mondták a gyerekek, hogy az volt a legnehezebb része, hogy úgy mozogni, mint a báb, illetve mozgatni magukat. És én meg úgy láttam, hogy nekem, ha én vagyok a helyükbe, szerencsére nem, az lett volna nehéz, hogy összeegyeztetni az éneket, a mozgást és a tátogást.
Igen, az is nagyon nehéz volt, hiszen német nyelven megy, még csak annyi sem könnyebbség, hogy magyarul beszél. A illetve énekelnek az énekesek, és könnyük a fülükbe megy, hanem németül. Tehát ettől volt egy picit hosszabb a dolog, mert gondoltam, hogy akkor próbáljunk egy picit autentikusabbak maradni. Ha már a barokk színházi játékformát felidézzük, akkor már legyen németül. Végül is olyan egyszerű a történet, és úgy próbáltam megkoreografálni, megrendezni, hogy nagyon követhető legyen a jelenetek egymás utánisága, és kibontakozzon a cselekmény, hiszen nem egy nagy történet.
Én energiát kívánok hozzá, és nagyon jó tanítványokat, olyan lelkes tanítványokat, mint ezek voltak, és jó közönséget, mert hát, ma este a közönség kitett magáért, fölvettem a vastapsot. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Mozart első kis operájának szereplőivel és színre rendezőjével beszélgetek.
Kreisinger Évával. Igen, köszönöm szépen.
A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ágnes és Magyar Ádám, aki a technikai tanácsadónk. Műsorunkat megtalálják a www.civilradio.hu, illetve a www.újbuda.hu weblapokon. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Legközelebb 4 hét múlva, június 7-én találkozunk.